Megint egy jó néhány kérdést föl fogok tenni, de lesz egy, amit újból és újból fölteszek. Nevezetesen azért, hogy, hogy is mondjam, mindenkit emlékeztessek arra, hogy időnként gondolkodjon el azon, hogy milyen Isten valójában. Mert hogy többé-kevésbé mindenkinek van egy elképzelése Istenről. Szerencsés esetben ez a kép ez a Bibliából származik. De miután emberből vagyunk, és nem biztos, hogy hibátlanok, szóval időnként a gondolkodásunk képes becsapni bennünket. Van egy nagyon érdekes történet a Bibliában, egy, ez így nem jó. Szóval sok érdekes történet. Volt egy Naamán nevű ember, aki nagyon fontos személyiség volt, egy adott országon belül csak egy kicsit tetőtől talpig bélpoklos volt. Aztán egy, hát hogy is mondjam, portyázás közben elhurcolt zsidó leányka, azt mondta a gazda asszonyának, bezzeg, ha Izraelben lenne, akkor meggyógyulna. Nagyon tetszik ez a bizonyságtétel, mert a Biblia nem arról szól, hogy Izraelben nyakra félre gyógyultak volna meg a bélpoklos emberek, mert hogy az új szövetségben azt olvassuk, hogy úgy szól a példázat, hogy hát sok bélpoklos volt Izraelben, de nem gyógyult meg egyse csak a szír Naamán. De ennek a kislánynak olyan élő hite volt, hogy ez a hit átragadt még a családra is, a Naamánra, a szír királyra, de hogy ne csak a történet. Kettő királyok, 5, 11 és 12, amikor már ugye a főparancsnok elment a királyhoz, a király már rögtön megértette, hogy ez csak azért van, hogy ki akarja kémlelni, ez meg az a proféta üzen, hogy küld már oda. Aztán a király a profétára hallgat, oda küldi Naamánt, a proféta üzenő kedvében van, és üzen Naamánnak, hogy fürödj meg a hétszer a Jordánba, és megtisztult. Na és most jön a gondolkodásmód. Mert hogy Naamán azonban megharagott, elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni elém áll, segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét, aztán végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. És a következő is. Hát nem többet érnek-e Damaszkus folyé, Abáná és Parpar, Izrael minden vizénél? Megfürödhetek azokba is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. Szóval ennek az embernek volt egy határozott elképzelése, hogy Isten hogy fogja őt meggyógyítani. A dolog érdekessége az, hogy ez egy jó elképzelés volt. Nincs ezzel semmi. Nem ez volt az. Az emberek azok úgy működnek, hogyha valamit elterveznek, akkor azt úgy akarják megcsinálni. Tehát jön a másik ember, aki ugyanazt másként akarja, és akkor akármihez vezethet. Nézeteltéréshez, konfliktushoz, haraghoz, elvált a kutyainkig bármi variáció. Na most ebben a helyzetben azért ez egy kicsit izgalmasabb a dolog, mert hogy Isten úgy működik, ahogy ő akar, és ő az a tekintély, aki azt mondja, hogy és engem nem nagyon zavar, hogy te hogy gondolod el. Szóval ő a tekintélyt képviseli, aki azt mondja, hogy egy szóval teremtem a világot, akkor nem érdekel, hogy 7 millió vagy 7 milliárd ember azt mondja, hogy nagy bum kellett hozzá. Én teremtek. És így teszi. Na de vissza a történethez. Szóval volt egy nagyon jó elképzelés, bizonyos igazság tartalma is volt, mert hogy az volt a cél, hogy meggyógyuljon, Istennek az volt a célja, hogy meggyógyítja, az a kettő még fette is egymást, de ha nem engedelmeskedik, akkor nem jön össze. Szóval milyen Isten valójában? Mert a két ember között a benyomások, a tapasztalatok kialakítanak egy képet, hogy ez mennyire fedi a valóságot, azt ugye az idő majd bizonyítja vagy cáfolja, és szerencsés esetben mellette van még az a kritérium is, hogy de azért ez idővel változhat is. Tehát ha te munkahelyeden kapsz egy nagyon kemény főnököt, az idővel még változhat is. Nem arra gondolok, hogy még keményebb, de változhat. Szóval Istent nem elég a saját benyomásból, tapasztalatból megismerni. Hát lehet, hogy ez kevés hozzá. Jó, persze, hát hívő emberek vagyunk ott a Biblia kezünkben, csak hogy hát időnként a vallás képviselői fennhangon hirdetnek egy képet Istenről, és nem biztos, hogy ez az Istenkép valós, pedig a Bibliát használják. Azok a papok és egyéb tekintélyes vezetők, akik Jézust halálra ítélték, szerintem nagy részük meg volt győződve arról, hogy ő most Isten tiszteletet végez. Olyan szempontból igaz, hogy Isten tiszteletet végeztek, hogy Isten tervét hajtották végre, de azért nem az az Isten tiszteletnek a kritériuma, hogy gyilkolászunk embereket, akik másként mernek gondolkodni, mint mi. Más istenképük van, mint nekünk. Mert hogy volt egy határozott istenkép a zsidóság életében, ott élt, lüktetett, egy messiás várakozás is volt, csak egy kicsit másként jelent meg a messiás. Megvolt a kép, kialakult kép volt, proféciákon, törvényen, atyák hagyományán, ismeretein alapult, és a mindenható, bocsánat a kifejezését, mégis vette a bátorságot, és másként jelent meg, mint ahogy sok-sok ezer ember elképzelte és várta. Szóval, milyen Isten valójában? Könnyű volna erre a kérdésre úgy válaszolni, hogy igen, hogy ilyen, és valószínű, hogy ezekkel a kijelentésekkel egy gond sem volna, mert hogy bibliai ismereteken alapul, nem tudom, hogy ki az, aki eljátszott azzal a gondolattal már, hogy lehet a Bibliát rossz értelembe is használni. Remélem, hogy nem ez a gondolkodás az első és legfontosabb kérdése, de Jézus átmegy Samárián, kéne egyet aludni, ahogy Tizsérüzsálembe mentek, na itt aztán szállás nincs. Jakab és János, jó nevű tanítványok, kérjünk tüzet rájuk, úgy, mint Illés. Illés pont ezt csinálta. Jöttek a király szolgái, hogy megölik, hát ha én ember vagyok, akkor szálljon le tűz az égből, és hopp, tűz szállt le, és megölte azokat, akik jöttek. Először is, meg másodszor is. Hát, bibliai példát használnak. Szóval akkor és ott Illésnél ez működött, és a helyén volt. De ha szó, hogy ezt kéne ismételgetni x-szer. Szóval milyen Isten valójában? Mindannyian tudjuk, hogy egy és változhatatlan. Na most akkor ez hogy van? Hát ha megnézem az Ószövetségben, hogy bánt az emberekkel, akkor azt kell mondanom, hogy az Új Szövetségben mintha kicsit más lenne. Akkor most változhatatlan vagy nem? Ha pedig még, hogy is mondjam, gondolkodóbb módon nézem a Bibliát, akkor még azt is észreveszem, hogy másképp viselkedik a gyülekezettel, másképp viselkedik a zsidókkal, másképp a pogányokkal. Most akkor egy és változhatatlan vagy alakul és mit csinál? Egy és változhatatlan. Megingathatatlan bizonyosságom. Ugyanaz az Istene az Ószövetségnek és az Újszövetségnek, csak az emberrel való viszonya változik, nem Isten változik. Kérdeztem egy példát, hogy hogy tudom ezt elmondani, hogy ma már Krisztus kereszt halála után csak újszövetségi módon foglalkozik Isten az emberrel, és nem ószövetségi módon, és egy roppant hétköznapi dolog jutott eszembe, szóval egy jobb kormányos autó Magyarországon létezik, működik, de attól, hogy jobb kormányosra van gyártva, attól még Magyarországon nem mehet a bal oldalon. Pedig arra van kitalálva. Szóval Krisztus után új szövetségben, új szövetségi módon fog Isten az emberrel bánni. Nem azt jelenti, hogy nem volt ószövetség, nem volt egy másik, nehogy nem. De ma már csak így érhető el. Amikor valakiben, hogy is mondjam, feszültség támad, hogy mintha az Ószövetség és az Új Szövetség Istene másmilyen lenne, akkor azt kellene mondanom, hogy nem másmilyen, hanem azt hiszem, hogy mi vagyunk információ hiányosak, és időnként kimaradnak azok a kapcsolódási pontok, amelyek a kettőt összekapcsolnák, mert egybe kellene látnunk. Ugyanis az Ószövetség arról szólt, hogy bűnkövetsz el, akkor fejedre lesz kopintva, pont. És így van. És Isten ebből nem adott egy centit sem. Csak ezt a koppintást Jézusra mérte a Golgotai kereszten, amit én érdemeltem volna. Tehát Isten ugyanúgy halálosan komolyan vesz minden bűnt, mint ahogy halálosan komolyan vette az Ószövetség. elnökség idejében, egy centit nem változott ebből, és abszolút esélytelen lennék valaha is a közelébe kerülni, ha ezt saját erőmből kéne elérnem. Egyszerűen rámöntötte a kegyelmét. Na de a Ószövetségben nem volt kegyelmes. Hát már hogy ne lett volna? Ábrahám olyan hibátlan emberke volt? Vagy Dávid? Isten szíve szerint való férfiú. Hát már hogy ne lett volna kegyelmes azokkal az emberekkel? Szóval nem változik ő. Az emberrel való viszonya más. Korban más. Hát ószövetségi korban másként van, mint újszövetségi korban. Igen. Sőt, megmondom őszintén, a gyülekezettel is másként viselkedik, mint mondjuk most Izrael népével és a pogányokkal. És még lehetne itt egy néhány ilyen kategóriát találni. Szóval milyen Isten valójában? Az 1 János 4.8 azt mondja, hogy aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten maga a szeretet. Ha nem szeretné Isten az embert, akkor nem lett volna Ábrahám, meg Jákob, meg Dávid, meg sorolhatnánk tovább. Ha Istennek nem az lenne a célja, hogy az emberiség éljen ezen a földön, és legyen egy időszak az univerzumban, amit úgy hívnak, hogy a teremtettségnek azon időszaka, amikor ember ér a földön, akkor rég megállít. Na de az is egyértelmű, hogy az ők kegyelme nélkül nem működne. Szóval, amikor odaadta a fiát, akkor a szeretetét mutatta meg. Ettől függetlenül időnként nagyon-nagyon kemény utasít az Ószövetségben, és nem változott a keménysége. Csak volt egy golgotai kereszt. Van egy szövetségváltás. És innentől kezdve, hogy megtörtént ez a szövetségváltás, innentől kezdve az új szövetség van érvény. És ezen a módon fog Isten az emberhez viszonyulni. Néha még a vallások is igazából azt sugallják, hogy oké, nem vagy hibátlan ember, de azért, ha jó a szándékod, akkor egy-két hibádat Isten elnézi. Fontos, hogy mi a szándékod, és a hibát Isten megbüntette Jézusban a Golgotai kereszten. Nem elnézi őket. Szóval, milyen Isten valójában? 1 János 2.2. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. Az egyszerű fordítás úgy írja, hogy ő maga volt az áldozat a bűneinkért, de nem csak a mi bűneinkért, hanem minden ember összes bűneiért is. Amikor szembe találkozom azzal a kérdéssel, hogy milyen Isten valójában, akkor ezt soha nem szabad szem előtt téveszteni. Az én vagy a te bűneid nem jelentett Isten. Arra ő kitalálta a tökéletes megoldást, a Golgotát. Elutasítod ezt a keresztet, vagy sem? Ez ellenben választóvonal. Ha nem utasítom el a keresztet, akkor működik az, hogy Isten a bűneim büntetését Jézusra mérte. Ha elutasítom a keresztet, akkor nem működik. De akkor meg hiába akarok erőlködni, hogy majd a jó szándékaimmal én lekenyerezem Istent. Nem ez a mérce. A mérce Jézus Krisztus. Elfogadom az ő kereszt halálát. Akkor benne van a csomagban a bűnbocsánat, nem a szeretet, minden egyéb. Vagy nem fogadom Jézus Krisztus golgotai halálát, akkor pedig nincs kötelezett részért. Csúnyán hangzik ez a szó, de hát. Szóval Isten nem a cselekedeteink és a teljesítményünk szerint bálunk velünk. Őt az foglalkoztatja, hogy elismerem Jézus Krisztus, hogy nem. Golgotai kereszt. Amikor azt szoktuk mondani, hogy a legnagyobb dolog, ami ebben a történelemben, vagy világtörténelemben egyáltalán történt, és megtörténhetett, hát ez volt. Szóval az a lehetőség, hogy azt úgy hívják, hogy Golgotai kereszt. Ádám számára ugyanúgy a Golgotai kereszt volt a lehetőség, hogy Istenhez menjen, mint az utolsó ember utolsó előtti leheletében. Nincs más út. Ez az egy. De ez tökéletes. lehet keresgélni másfajtát is. Semmi akadálya. Csak nem biztos, hogy lehet könnyebb, lehet egyszerűbb, lehet könnyebben megérthető, logikusabb. Sok minden tulajdonságot el tudok vinni, de egy kérdőjelem van. Biztos, hogy oda-vissza mindenható Istenhez? Még az is lehet, hogy sokáig úgy tűnik, hogy párhuzamosan futnak, és én elképzelem magamban, hogy hát a végén majd találkozni fognak. Na de akkor az én Isten képem dominál, nem a mindenható, a tény, hanem az, amit én képzelek az élő Istenről. Csak hogy az nem biztos, hogy elégséges a megváltáshoz. Amikor azt mondjuk, hogy Isten szeret, az azt jelenti, hogy ő kijelentette, hogy ez a mód a megváltásra. Aki hisz és megkeresztel, üdvözül, szíveddel hiszel, száddal vallást teszel, a feltétel is megvan adva, ez a módja. Működik. Hogy én mit aggatok még rá? Bocsánat, meg itt a kifejezés. Ha nekem úgy tetszik, hogy ehhez kopasz fejjel kell közlekednem, hát közlekedjek kopasz fejjel. A mindenható Isten ezt nem írta elé. Vagy némasági fogalmat teszek neked. De nem ez fog oda vinni hozzá, hanem Jézus Krisztus. Aggathatok én ilyen dolgokat rá? A szerencsés eset az, amikor csak magam számára aggatok, amikor másikra is ugyanazt akarom rákényszeríteni, az már azért egy kellemetlenebb dolog. De a kérdés nem ebben a körben van, hanem hogy elfogadom a Golgotai kereszt alatt, vagy nem fogadom el. Szóval milyen Isten valójában? Milyen ismerem őt? Érdekes lenne egyszer elgondolkodni azon, hogy erre a kérdésre, hogy milyen Isten való, milyen választ adnék akkor, ha nem lenne benső késztetésem, hogy a keresztényektől elvárt jó választ adjam. Mert azért, ha nagyon magunkban nézünk, ha úgy ezt kérdéseket szegezik, úgy nagyjából tudod, hogy mit illik válaszolni. Na de mit gondolsz te? Tudod, amikor le van fejtve már minden. Amikor már csak te vagy és Isten, aki jobban te önmagadat. Ugyanaz a válasz jön előben belőled, mint amit elmondasz, amikor megkérdeznek. Emberek vagyunk, jól működünk, tudunk mi egy-két dolgot csinálni. A Lukács 9, 55, 56. Az 55, ez a illésféle tűzkérés. Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és azt mondta, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik faluba. Szóval Istennek nem az volt a szándéka, amit illés esetében, hogy is mondjam, mégis megengedett, vagy megtett. Az eredeti szándék nem. Istennek van egy nagyon-nagyon jó terve az emberrel. Már meg is csinálta. 2 Korintus 5.19. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Az előbb már említettem, hogy a farizeusok tudták, hogy mit kell tenni a törvény szerint. Mert hogy ezt meg ezt tilos tenni, tilos az embernek azt mondani, hogy Istennel egyenrangú, hát nem ember mondta, Isten mondta, valahogy elcsúszott a sok információ közepette, meg tilos szombaton levegővételen kívül bármi más tenni, meg tilos ezt, meg tilos azt, meg mit tudom én. De hát a törvény nem csak úgy szólt, hogy ezt meg ezt nem teheted, hanem úgy is, hogy ezt meg ezt tenned kell. És ma hogy vegyünk a hívő életünkkel? Ezt meg ezt tenned kell. Ja, számítógépet használni, autóba ülni, Covid ideje alatt sétálni. Szóval mi az, ami kell, és mi az, amit nem. Annyi kérdéssel találkoznánk, hogy törvény alapján nem tudnál rá válaszolni. Igazából ahhoz, hogy ilyen kérdésekre válaszolni, hogy előrébb kéne lenned, mint maga a kérdés. Na de hát az emberi úgy működik, hogy találkozik a kérdéssel, amikor szembe jön. Hát amit nem tudok, azt nem tudom kitalálni. Hát néhány embernek volt ilyen tulajdonosa. Azért nem ez a jellemző, ilyen Werner Gyulára, meg ilyenekre gondolok. Szóval, amikor Isten a törvényt adta, akkor azzal egy határozott célja volt. Galata 3:24-25-ben azt olvassuk, hogy törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többi nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Nagyon jó ez az igevers, mert azt mondja, hogy a törvénynek az volt a célja, hogy beállítson egy irányba. Nagyjából megmutassa, hogy ez a követendő irány. De innentől kezdve a tied a felelősség. A hiteden múlnak a dolgok. Az elsőnek is megvolt a maga dicsősége, tehát Isten szolgálatának mindig megvolt a dicsőség. Ettől függetlenül Mózes azért lepletett az arcára. Tehát a törvény nevel, ad egy irány. A törvény azt legalább megmutatja, hogy hol van a céltábla. Nem tesz képessé arra, hogy célba lőj, de legalább azt tudja írni, hogy ne háttal állj a céltáblának. Mert ugye a bűn szó az azt jelenti, hogy céltévesztés. Szóval legalább irányba legyél. És onnantól kezdve Isten az, aki képes téged továbbvinni. Nem csak az új szövetség szól arról, hogy Isten maga tanít bennünket, hanem az Ószövetség úgy gyönyörűen leírja, hogy beírom a szívükbe a törvényemet, belülről kifelé fog hatni. Úgy fogják megélni, hogy a szellemük változott át, és az jelenik meg kívül. Mert Istennek egy nagy műve volt, ami mindent, apróvá tesz. 2 Korintus 5:21. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Szóval ilyen Istenünk van, aki a saját fiát lecserélte, és bűnné tette azért, hogy nekem lehetőséget teremtsen. Valami döbbenetesen nagy tett. Valami hihetetlenül nagy tett. Úgy érzed, hogy már túl elcsépelt az, hogy hihetetlenül nagy tett, akkor kezd el magadba felsorolni mindazt, amiért lehajlandó lennél lemondani az ellenségedért. És amikor már ott tartasz, hogy egy szál maszkon kívül semmi sincs, akkor még mindig túl sokkal rendelkezel ahhoz képest, amit ez az igevers ír, hogy aki bűnt nem ismert, bűnné tette, hogy én mentes lehessek a bűntől. Amikor Isten szeret, akkor ennyire szeret. Hogy milyen valójában, számomra felfoghatatlan, de nagyon jó. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk közösen.